Szeretettel köszöntöm kedves testvéreim, a vasárnap délelőtti istentisztelet kezdetén. Kezdjük igeolvasással, ami Istenre figyelésünket keressük meg Sámuel második könyvének 15. fejezetét, és egy különös történet, amely manapság gyakorta ismétlődik, nem csak Magyarországon, világszerte, Abszolom lázadásának történetét hallhatjuk. Sámuel második könyve 15. fejezetét keressük meg, az első verstől fönnállva hallgassuk a Úrunk üzenetét. Történt ezek után, hogy Abszolom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Abszolom a kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy. És ha ezt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Abszolom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Abszolom, bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Abszolom egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Abszolom az izraeli emberek szívébe. 4 esztendő elteltével ezt mondta Abszolom a királynak, hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesúrban lakott. Ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király ezt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát, és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Abszolom Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a küld szavát, mondjátok, király lesz Abszolom Hebronban. 200 férfi ment Abszolomnal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen mentek, mert nem tudtak a dologról semmit. Abszolom bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Abszolom a gilói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gilóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszolom mellett. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette. Abszolomhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Abszolom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a város. A király szolgái ezt felelték a királynak, minden úgy legyen, ahogyan uram a király dönt, mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleséget azonban hátrahagyott a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadi népe, de a legfélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a felétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azokat a történelmi eseményeket, amelyeknek nem minden részét értünk igazán. Te csodálunk téged, hogy türelmed volt népedhez, miközben sok felé hajlott a szíve, te mindig az igazi értéket tártad elé. Szeretnénk, Urunk, ha a mi szívünk is helyes irányba fordulna, és ha bármikor is nem a te ígéd, nem a te szabad volt a legfontosabb, akkor vezess bennünket bűnbánatra, a mi útunk rendezésére, hogy úgy szolgálhassunk neked, hogy tiszta szívvel, tiszta szándékokkal, teljes készséggel tegyük ezt. Segíts most az ige hirdetésében és hallgatásában, hogy okuljunk a régi példából. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és megáldod az igéddel való kapcsolatunkat. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet testvéreim, és egy közös énekkel készüljünk az ige meghallására. 458. énekünket énekeljük. Jöjj élő víz, te égi víz, csak téged óhajt szívem. 458-as számú énekeket énekeljük. Ezen a helyen, hogy Isten üzenetét meghalljuk. Hiszem azt, hogy ismerős nevek, amelyek a felolvasott igéből elég tárultak, és talán gondolatban láttuk is már Abszolom személyét, amint menekül, és úgy fejezi be az életét, hogy saját maga veszélybe rohan, miközben Izrael királyává szeretett volna lenni, mindent megtett annak érdekében, hogy nagyjá legyen, és csúfos véget szenvedett. Nem erről olvastunk még, hanem éppen az, ennek az útszakasznak az előző lépéséről, lépéseiről, és egy kicsit hadd utaljak vissza a korábbi fejezetekre, akik olvassák a Szentírást folyamatosan ezeket a történeteket, azt gondolom, hogy az elmúlt napokban is elég szárult az, hogy Abszolom személye milyen különös problémákat hoz Dávid családjában, az ő házában, hiszen a király fiak élhetnének egymással békességben, vagy a király gyermekei élhetnének a gazdagságban, a boldogságban, a jólétben kiegyensúlyozott életet, és ezzel szemben sok-sok manipuláció, sok bűn lopódzik be Dávid gyermekei közé. Amikor egyik gyermeke, a királyság várományosa, Ammón, beleszeret féltestvérébe, és olyan mértékben megkívánja őt, hogy minden félretes, minden erkölcsi gondolkodás előtte is, meg utána is, és megbeszereníti féltestvérét, aztán kidobja, mint egy mosogató rongyot, mint egy értéktelen, Abszolom számára testvére mérhetetlen haragra gerjed, és úgy érzi, hogy valamit tenni kell. Testvére jó híréért, testvére jó híréért, az ő megbecsüléséért. Aztán Abszolom megszervezi azt, hogy Ammont megöljék. Persze kivár, nagyon türelmes ember, ő tudja, hogy mikor lehet úgy rajta jutni a másikon, hogy azt talán már nem is számít rá, és nem tud védekezni. Aztán hogy kell elmenekülnie Abszolomnak ezután a gyilkosság után? Ő a harmadik fia Dávidnak, a másodikról nem sokat tudunk arról, hogy a királyságra bármilyen módon is törne. És Abszolom úgy érezheti, hogy Ammon félretette az útból, most már ő következik, elmenekül a nagyapjához, pogány vidékről származik az ő édesanyja, és hosszú időtől töltött, amíg Joáb egy trükkkel segíti, hogy végre hazajöjjön, hogy ott legyen Jeruzsálemben, hogy a család, Dávid és fia egy helyen lehessen. Dávid nem nagyon akar Abszolommal találkozni, tehát azt gondolom, hogy a történet azt tárja elénk, hogy feszült szülőgyermek viszony, vagy feszült családi viszony alakul ki. Miért nem tudtak egymással beszélgetni, Dávid és a fia, vagy a fiai? Miért nem tudták békességben megoldani a köztük lévő problémákat? Talán a mai családok számára is fontos figyelmeztetés, hogy megörgessük problémáinkat. Merjünk egymás szeme elé kerülni, gyermeket és szülőt, merjünk beszélni egymással, merjünk bocsánatot kérni egymástól, merjünk megbocsátani, merjünk együtt indulni a közös úton, tehát egyébként minden tönkre mehet körülöttünk. Kedves itt lévő szülők, gondoljuk csak Dávid helyébe magunkat, lehet, hogy nagyon megbántotta gyermekünk, mert a másikat bántotta. Van-e jogunk, hogy azt mondjuk, hogy ne kerülj a szemem elé? Dávid ezt konkrétan mondta, amikor visszaérkezett Abszolom, akkor egyáltalán elutasított mindenfajta közeledés a beszélgetésre is. Nem jelenhetett meg a király színe előtt a fia. Ez többnyire a keserűség gyökerét segíti, hogy abból nagyon komoly hajtások kerekedjenek, aztán majd meglegyen ennek a következménye. És kedves gyermekek, vagy akik szülei élnek még, vajon nem teszünk-e úgy egymás ellen, vagy szüleink ellen, hogy ezzel megbántanánk őket? Nem menekülünk-e néha a rendezés helyett? Képek vagyunk-e arra, hogy a kapcsolataink olyanok legyenek, amilyennél Isten akarja tenni? Hadd legyen igény megalapozásaként, a fölolvasott igény megalapozásaként az a kérdésünk, az a kérésünk. Uram, segíts, hogy a szűk családi környezetemben tudjak rendet tenni. Hogy szülő-gyermek viszony, testvér-testvér kapcsolat, vagy a házastársak közötti viszony hadd rendeződjék, hogy az Úr gyönyörködjön ebben, És hadd örüljünk a mi családunknak, a mi közvetlen rokonainknak, kereszteinknek, hogy ne keserűség, hanem az öröm, a boldogság gyümölcsei nőjenek ki a mi kapcsolatunkból, a mi életünkből. Abszolom így kesereg már otthon Jeruzsálemben, miért jöttem haza Gesúrból? Jobb volna nekem még mindig ott lenni. Most már látni akarom a királyt, ha bűnös vagyok, ölessen meg. Elment tehát Joáb a királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig hívatta Abszolont, az elment a királyhoz, arcával a földet érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Abszolont. Úgy tűnhet, hogy rendeződik valami a nagy távolságtartás után. Úgy tűnik, hogy őszinte a közeledés, az ölelés, őszinte a szülő-gyermek közötti szeretet megnyilvánulása. Sajnos nem mindig. Néha még a békülés közben is, vagy a kapcsolatok rendezése közben is álságosak vagyunk. Amikor bocsánatot kérünk, akkor ott őrizgetjük a szívünk mélyén a sérelmeinket. Vagy a bosszú vágy ott lehet bennünk. Ugyanis Abszolom eközben egy nagyon komoly haditervet készít magában. Igen, Ammon félretette az útból, aki az első hercegként a királyság várományosa. Következő testvére úgy tűnik, hogy nincs útban, nem nagyon említi őt a Biblia. Tudunk a születéséről, arról, hogy ő a második fia Dávidnak, de tovább léphetünk, mert nincs útban. Hát Abszolom következne. Tudja, hogy jog szerint ő lesz Dávid utódja. Elég aktív még az édesapa, hát messze van még a királyság. Meg kell várni, türelmesnek kellene lenni. Abszolom úgy gondolja, hogy azt a rendet, amit az öröklés során, vagy azt a jogot, amit az örökség során nyer, azt egy kicsit szeretné fölgyorsítani. Történt pedig ezek után, hogy Abszolom szerzett magának harci kocsit, lovakat, 50 embert, akik előtte futottak, és elkezdte a saját kampányát a királyságért, az uralkodásért. Azt látjuk a Szentírás e könyvében, hogy egy nagyon kitartó emberrel van dolgunk, Abszolommal, aki egyrészt nem bízza a véletlenre az utána következő vagy a későbbi eseményeket, jól megtervez, előkészít, megtervez mindent, és türelmesen vár, hogy az ő munkájának, szervezésének a gyümölcsei beérjenek. Tessék csak elgondolni ezt a programot, reggelenként odaáll a kapunál tűző út mellé, és a királyhoz érkező panaszosokat, problémás embereket megkeresi, beszélget velük, bíztatja őket. 4 esztendőn át lobbizik azért, hogy mielőbb ő legyen a király. 4 esztendőn keresztül fáradtságot nem kímélve odaáll és várja a királyhoz érkezőket, és ez folyamatosan arról beszél, hogy a király nem jól csinálja. A király nem tudja, hogy hogy kell igazságot szolgáltatni, a király nem fogadja azokat, akik szükségben vannak, hogy meghallgassa őket, és hogy csöndben egy-egy fél mondattal az emberek szívébe oda csempészi a gondolatát, bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban. Ne Dávid lenne az, aki döntéseket hozhat, bárcsak én lehetnék az ő jobb keze, vagy én lehetnék az, aki bíráskodik, persze többet szeretne ő ennél király akar lenni, de megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy jobban tenné, mint ahogy most történik. Olyan mélységes alázatot produkál, hogyha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, nem engedte, kinyújtotta a kezét, fölemelte azt, aki az első herceg előtt a tiszteletét akarta kifejezni, megölelte, megcsókolta, kinyilvánítva azt, hogy én nem olyan király volnék, mint az én apám. Körülöttem nem lenne akkor a pompa, nem lennének testőrök, hozzám közvetlenül lehet közeledni. Nézd, én is olyan vagyok, mint te, olyan vagyok, mint ti. Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor ha valaki jönne feres ügyével, én igazságot szolgáltatnék neki. Bárcsak úgy lenne, ahogy én szeretném. És hallották az emberek egyszer, kétszer, sokszor, és mentek a királyhoz. És próbáljuk most a másik oldalról a történetet elképzelni. A király, ha következetes ítélet hozatali rendet alakított ki, akkor meghallgatta az egyik felet is, meg a másikat is. És mind a kettőnek az esetek többségében nem lehet igaza. Abszolom mindkettőnek igazat adott. Dávid egyiknek kénytelen volt nemet mondani. Abszolom mindkettőt azzal bátorította, hogy ha én lennék a király, akkor neked szolgáltatnék igazságot. Dávid az egyiket többnyire börtönbe zárásra ítélte. Dávid az egyiket pénzbírságra ítélte, netán kivézésre. Aki igazságosan járt el, annak kellett nemet is mondani, kellett következetes ítéleteket hozni. És ott lebegett az emberek szívében ez a reménység, ha Abszolom lenne a király, akkor nekem lenne igazam, de jó lenne. Ez a Dávid nem úgy csinálja, ahogy szeretnék. Dávid körüljár, Dávid megpróbál ellenük fordulni, kivizsgálja az ügyeinket, és minket hoz ki hibásnak, vétkesnek. Talán Abszolom gondolatait már otthon kezdték mondogatni ezek az emberek, bárcsak Abszolom lenne a bíró fölöttünk. Bárcsak ne Dáviddal kellene találkoznunk, ne ez a nagyon különös procedúra folyna, ahol kivizsgálják az ügyeinket, ahol szembesítenek, ahol olyan mélyreható vizsgálatokat folytatnak, amely során kiderül az igazság. Bárcsak Abszolom lenne a király. És mondogatták, és járt az emberek között ez a vágy, többnyire nem az igazságot kereső és az igazságban járó emberek között, bárcsak Abszolom lenne a király. Aztán Abszolom érezve, hogy éri az ő fülbesúgásának a gyümölcse, 4 esztendő alatt nagyon intenzív kampányt folytatva elérte azt, hogy úgy érezte, hogy most már léphet egy következő. És előkészítve ezt az utat, álságos módon ezt mondja a királynak. Hadd menjek el, hogy teljesítsen Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Szeretnék az Úrral találkozni, szeretnék áldozatot bemutatni. Nem ellened vagyok, Dávid, az Úrral akarok. Az Úrral való kapcsolatomat szeretném megerősíteni, mert azt a fogadalmat tettem az arámi Gesúrban, ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni, és folyik a hazugság Abszolomból, az Úrnak akar szolgálni, neki akar áldozatot bemutatni, és ehhez kér elvonulási engedélyt, hogy Dávid hozzájáruljon ehhez. A király ezt mondta, menj békességgel. Ő elindult, és elment Hebronba. Nagyon nehéz a történet mögé látni, hiszen a szent író nem szól a részletekről. Mi volt Jeruzsálemben ez alatt a 4 esztendő alatt? Mit tudott Dávid erről a történetről? Mit tudott Abszolom szervezéséről? Akart-e? Tette valamit ez ellen? Próbálta a fia szervezkedése ellen cselekedni? Mire gondolt, amikor ezt mondta, hogy menj el békességgel? Mire gondolt, amikor Abszolom elment Hebronba? Vagy mire gondolt az elmúlt 4 esztendőben, amíg Abszolom szervezte a saját jövendő királyságát? Nem hiszem, hogy Dávid nem tudott a történetről. Nem hiszem, hogy Dávid nem számolt azzal, hogy veszélyben van, idézőjelben mondjuk ezt a királysága. Nem hiszem, hogy Dávid ne látta volna, hogy naponként ott van a halál révén, amikor hadba vonul, vagy amikor ilyenfajta szervezkedésekkel szemben akár gondolkodnia kell. Tehát megtanulta már királyságra készülve, hogy jobb az Úrban bízni, mint szervezkedni. Jobb az Úrban bízni, mint fülbesúgva mondani információkat, és talán kialakítani egy másik hálózatot Abszalomnéval szemben, hogy figyeljenek oda azokra, akik Abszalom mellett szerveződnek. Tapasztaltunk ilyet Magyarországon, amikor az emberek egymást megfigyelik és megpróbálják leleplezni. Dávid rábízza az Úrra, hogy ő tartsa készen az ő királyságát. Ő állította őt, vagy ő helyezte a trónra, és ő tarthatja meg ezen a helyen. Nem szervezett hát Abszalom ellen, nem akarta leleplezni őt, vagy azokat, akik vele értettek egyet. Közben titkos megbízottakat küldött Abszalom Izrael minden törzséhez, ez volt az üzenet. Ha meghalljátok a küld szavát, mondjátok, király lesz Abszalom Hebronban. 200 férfi ment Abszalommal Jeruzsálemből, akik hívására jó hiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Csak a fő kolompos Abszalom volt, aki az egész információ birtokában volt. Ő szervezte, megtévesztette embertársait. Tartott áldozat bemutatás. Az emberek közül sokan úgy érzik, hogy most az Úrral vagyunk közösségben, imádkozunk, Istenre figyelünk. A szabadulásért, a hazaérkezésért mutat be Abszalom áldozatot Istennek. Abszalom bemutatta ezt az áldozatot, és az összeesküvés eközben erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszalom mellett. Néha összekeveredik a kegyesség és a saját érdekeinknek a szolgálata. Összekeveredhet az imádság és az én igazságom. Az Úrnak való szolgálat és a saját érvényesülésem. Milyen félelmes ez az út, amikor Dávid úgy küldi fiát, hogy menj békességgel, nem hiszem, hogy Abszalom szívében igazi békesség volt. De úgy érezte, hogy nem várhatja ki azt a 10-20-30-40 évet, amíg eljön a királysága, lehet, hogy sokkal hamarabb került volna trónra. Föl kell gyorsítani, mindent meg kell tenni ennek érdekében, és talán az Úr szavát is elhallgattatva megszentségteleníti az áldozat bemutatást, az imádságot, az Úrral való közösséget. Tönkre teszi az Úr népét, hiszen a nép megtévesztett módon megy vele, akik nem tudtak az ő terveiről, és végül az összeesküvés erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszalom mellett. Ha politikára tekintünk, nem szeretnék semmiképpen belebonyolódni ezekbe a kérdésekbe. Egyre inkább azt látjuk, hogy az emberek szeretnének valamit, az emberek ígérnek valamit, és az emberek elhisznek valamit, és az emberek megtéveszthetők, félrevezethetők, befolyásolhatók, jó szándékúak, rossz szándékúak keveredhetnek. Bárcsak az Úr adna bölcsességet, hogy látnánk meg, hogy mit szabad elhinni, és mit nem. Mi mellé állhat oda az Úr népe, és mi mellé nem. Bárcsak megnyílna a szemünk az igazságnak a megismerésére, hogy ne emberi befolyásolás, hanem az Úr vezetése legyen érvényes a mi országunkban is, és az egész világon. Hogy ne lenne sem kegyes, sem Isten nélküli a hazugságunk, hanem ne legyen hazugság. Hogy ne legyen se Isten tisztelettel együtt, se anélkül a saját érdekeink keresése. Ne keressük a saját érdekeinket. Álljon mindig az Úr, ami színünk előtt. Ennek a történetnek a másik oldalára tekintve azt látjuk, hogy Dávid meghallja, hogy mi történik. Ismeri a fiát, annak kegyetlenségét, és amikor megtudja, hogy Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve, figyelj csak, az a Dávid, aki meg tudott ölni Saul ezrével szemben 10 000-re. Az a Dávid, aki szembe tudott menni a hatalmas Góliáttal, az óriási filiszteus sereggel. Az a Dávid, aki nem ismert félelmet, már kisgyermekkorában sem, királysága alatt sem. Azt mondja a szolgáinak Jeruzsálemben, gyertek, fussunk, mert másképp nem tudunk elmenekülni Absalom elől. Azon gondolkodtam, hogy azért tanulhatunk Dávid szeretetéből. Mi lett volna talán a leglogikusabb döntés, amelyet meghoz? Az, hogy fegyverbe harcos társai. A fiam nem számít. Összeesküvők a minélkülből, ez sem számít. Menjünk, írtsuk ki az összes olyat, aki széles úton jár. Kezdjük el, tisztítsuk meg az Úr népét a szennyestől. Szerencsünk rendet az Úr népe körében. És fölállíthatott volna olyan bíróságokat, amelyek azonnal kivésik a szervezkedésben résztvevőket, bővíthették volna a börtönöket, hogy végre igazság legyen az Úr népe körében. Sem kellett volna másra hivatkozni, csak Isten törvényeire. Dávid egy különös dolgot vállal, gyertek, fussunk, másképp nem tudunk elmenekülni Absalomról. Isten néha engedi, hogy megalázzák az ő gyermekét, ezt a királyt, engedi a királysága előtt, amikor Saul elől kell menekülni, és engedi most, amikor a saját fia a várható utódja elől menekül. Vajon miért teszi ezt? Hát azért, mert nagyon szereti az Úr népét, mert szereti Jeruzsálemet. Szereti azt az országot, amely élére Isten állította, és nem akarja, hogy vér folyjon Jeruzsálemben, nem akarja, hogy az indulatok testvér között előkerüljenek, hanem azt mondja, menjünk és meneküljünk. Az Úr kezében volt a királyságon korábban, az ő kezében volt, amikor Júda királyává lettem, amikor Izrael királyává lettem, és az ő kezében van most is. Gyertek, fussunk, meneküljünk. És azok, akik hisznek Dávid szavának, azt mondják, minden úgy legyen, ahogyan Uram a király dönt. Megyünk veled. Nem akarunk szembeszállva a te szándékoddal harcot indítani, persze vannak, akik erre vetemednek. Mi a te szolgáid vagyunk. Elindul a király, és nyomában egész háza népe. És Dávid kimenekíti Jeruzsálemből azokat, akik a bizalmasai, akik őszintén szeretik őt, és így olvassuk, elvonult előtte, mint egy 600 ember. Sokan voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy Dáviddal tartunk. Vajon mi, hogy tennénk Absalom Dávid történetében? Ki mellé állnál, ha egy ilyen helyzet tárulna elé, hogy Dávid igazságosan ítéletet hirdet, királyi szolgálatát végzi, és ott van vele szemben Absalom, egy jóképű fiatalember, aki megpróbálja maga mellé állítani az embereket. Kinek hinnél, a bukásra ítél Dávidnak, vagy a győzelem várományosának Absalomnak? Ki mellé állnál? Ki lenne számodra a legfontosabb? Vagy mit tennénk, ha hasonló helyzetbe kerülnénk, Absalom, Dávid szituációjában, valamelyik szereplő hasonló helyzetbe. Már csak megadnál Isten számunkra azt az alázatot, hogy tudjuk rábízni az életünket. Tudjuk rábízni a jelenünket, a jövőnket, és tőle elfogadni a múltat, a mögöttünk lévő utat. Minden szerinted legyen, Uram. Te vagy a mester, én az anyag. És ha menekülnöm kell, kész vagyok arra is. Ha királysággal ajándékozol meg, végzem ezt. Legyen úgy, ahogy te akarod. Hétköznapi életünkben, szolgálatainkban hányszor és hányszor kellene így hagyatkoznunk az Úrra. Miközben Absalom lobbija eléri az eredményét, kiderül, hogy hazugság van mögötte. Álságos magatartás, hiszen ő sem tudna mindenkinek igazat adni. Csak a fülbesúgás nagyon veszélyes hatásokat ér el. Hát kérjem és kívánjam kedves testvéreimnek azt, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, beszéljünk az emberekkel. Mondjunk valamit nekik, álljunk oda azokra a helyekre, ahol Absalom is állt, ahol, hadd mondjam ezt nagyon furcsa idézőjelben, ahol missziózott, ő saját maga mellett tette ezt, és mondjuk az embereknek, hogy ha Jézus lenne a király, akkor más lenne ez a világ. De szép lenne, ha Budapest kapuinál ott állnának az új gyermekei, és arról beszélnének az ide érkezőknek, ha nem gyorsforgalmi utak, hanem gyalogutak vezetnének be a városba, és a vándorokat azzal fogadnánk, hogyha Jézus lenne a király, akkor igazság lenne. Ha elfogadod az ő bocsánatát, akkor életet nyert tőle. Nem magunknak, hanem a mi Urunknak szerezünk embereket, nem magunknak, hanem neki szerezünk sikert, királyságot, hogy az ő népe legyen egyre nagyobbá, ne nekünk, hanem neki. Őszinte, igaz beszéddel. Jó lenne, ha megadnál Úr azt a készséget, hogy ha Absalom képes volt 4 esztendeig szervezni ezt a különös programot, akkor mi azt mondanánk, hogy az életünk sem drága. Nem 4 évig, egy életen át szeretnénk, hogy a mi Urunk országa mielőbb eljöjjön. Adja meg az Úr számunkra a készséget, az engedelmességet, a tisztánlátást, hogy ne a hazug beszédeknek, az igazságtalanságnak, hanem az Úr Jézus szavának higgyünk, és ez alapján indulunk el, és legyünk az ő hírnökei, engedelmes szolgái. Amen. Egy kedves ismerős közös éneket énekeljünk, mielőtt imádkoznánk az ige gondolatai nyomán. Ébredj, bizonságtévő élet, a 487-es számú éneket énekeljük. Gondoljunk arra, hogy mennyivel értékesebb, értelmesebb ebben a szolgálatban fáradozni. Sion falára őrök álljanak, akik az örömhír szólni készek, ha ég borul le, vagy ha kél a nap. Hívások zengjen, messze, szerte szét, mindenki hadd hallja meg, és az Úr serege gyűjjön. A 487. éneket énekeljük el. választási szabályzatát olvasgatva azt kérdezte, hogy ebben miért nincs szó kampánycsendről. Azt mondtuk, hogy azért, mert kampányról sincs szó. Az a cél, hogy senki ne kampányoljon maga mellett, hanem az Úr akarata jusson érvényre. Azt gondolom, hogy a következő esztendőben lesz, ami közösségünkben is választású lenne odafigyelnünk erre, hogy az Úr akarata jusson érvényre. És jó lenne minden kérdésünkben ezt a szándékot, ezt a célt kitűzni. Nem én mondom meg, ne én akarjak magam mellé állítani embereket, azt tegye az Úr, legyen az ő akarata szerint. Saját személyes életünkben, kapcsolatainkban, gyülekezeti szolgálatainkban, sokféle megbízatásunkban, amelyet a társadalomban betölthetünk, hadd vezessen ez a gondolat. Ne én akarjak magamnak sikert, karriert építeni, hadd járjon velem az Úr. Hadd bizonyítsa ő, hogy az általa parancsoltak megcselekvése győzelemre viszi az életem. Nem tudom kinek, hogy van mostanában munkahelyén a sorsa, hogy van az ottani előrehaladása, ki a főnöke, szeretne ő főnök lenni. Egyáltalán azok a helyzetek, amelyekkel naponként szembesülünk, jó lenne, ha az ige mérlegén akár megítélésre kerülnének, és rábíznánk Istenre életünket, pozíciónkat, soha nem csalnánk, ne csapnánk be senkit, hanem Istentől kérnénk, hogy adjon jó előmenetel, ő vezessen bennünket, és legyen úgy, ahogy ő akarja. Amikor imádságra borulunk le, imádkozzunk családi kapcsolatainkért, szülők, gyermekek jó viszonyáért, azért, hogy ne akarjanak gyermekek szüleikkel szemben apsoló módján járni, és hogy szülők se keménykedjenek gyermekükkel szemben, hanem ha forduljanak oda a szívet egymáshoz, az atyák és fiak szíve, hogy megtalálva a közös hangot, együtt ismerjék és találják, meg az Úr akaratát is azt cselekedjék. Amikor most leborulunk, hogy imádkozzunk, név nélkül kérem, hogy két testvér, akik szívében az imádságra való készség legelől van, mindjárt nevében imádkozzanak, két imádkozó kérek, hát a gyülekezet nevében most imádkozzunk.